Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal. Mondtam a bevezető beszélgetésbe, hogy ittunk az úton egy kávét, úgyhogy én talán nem fogok elaludni, de hát az a reménységem, hogy mindnyájan kibírjuk ébren ezt az időszakot. Nagy szeretettel köszöntök tehát mindenkit. Egy olyan fölkérést kaptam, amely engem foglalkoztat hosszú idő után, vagy óta, bár el kell mondanom, hogy a lelkészségemnek a kezdeti időszakában nem mertem ilyen témákhoz fordulni. Aztán később a disszertációmat, a doktori értekezésemet mégiscsak e felé fordítottam, és meg kell mondanom, hogy nem sokkal többet tudok most erről, mint az elején, amikor nem foglalkoztam vele, de hát ez egy ilyen téma. A cím tehát az, hogy az utolsó idők jelei, azonban egy kicsit szeretném, hogyha először az aktualitásról elmélkednénk. Tudjuk azt, hogy a mai világban, de régen is így volt ez már, ez a kérdés akkor is, ha nem volt adventi időszak, akkor is, ha nem is közeledett adventi időszak, mindig nagyon izgalmas volt. A probléma mindig az volt vele, hogy az izgalmat nem az ébresztette, aminek igazán ébresztenie kellett volna, hanem egy olyan mellékes szempont, amely betöltötte az embereknek a gondolatait, a váradalmait és az érdeklődését, ugyanakkor azonban elterelte a figyelmet az igazi valódi lényegről. Mert az időnek a kérdésére esett a hangsúly, vagyis hogy mikor fog megtörténni Jézus Krisztus eljövetele, és nem arra esett, hogy meg fog történni. Az idővel el lehetett játszani sokféle módon, azonban a tény az, aminek befolyásolnia kellett volna, vagy kellene inkább a gondolatainkat. Már csak azért is, mert a címünkben szereplő kifejezés, az idők jelei kifejezés, az azért egy kicsit magyarázatra szorul. Néhány dolgot rögtön bevezetésként erről szeretnék elmondani. Az első dolog az idők jeleinek a bibliai előfordulása. Szeretném elmondani, hogy ez a fogalom Jézus második visszajövetelére vonatkozóan soha nem fordul elő a Bibliában. A keresztény szóhasználatban annál inkább, de hát lényegében Krisztus második eljövetelére vonatkoztatjuk tehát, amikor a következőkben használom majd ezt a kifejezést. Amikor erről a témáról beszélünk, akkor talán az első dolog az, hogy azért az Úr Jézussal kapcsolatban mondjunk el valamit, akkor is, hogyha a jelenlévők gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent tudnak róla, de most egy olyan szempontból szeretném megközelíteni, ami segíteni fog talán a későbbiekben az ő második eljövetelének a részletesebb, vagy talán egy kicsit pontosabb megközelítésében. Az első dolog az, hogy mielőtt az Úr Jézus eljött a földre, azelőtt állandó probléma volt az ő személyével. Amikor itt volt, akkor meg azért volt állandó probléma, és amikor elment és várja vissza már, aki várja, akkor pedig a 12 tanítványtól elindulva egészen napjainkig egy csomó új probléma vetődött föl. Probléma, probléma, probléma. Szeretnék a három időszakról, a problémás időszakról néhány dolgot elmondani. Tudjuk azt, hogy a Bibliában Isten, amikor kiválasztotta Ábrámot az ő népének az atyául, akkor egy politeista környezetből, egy sok Isten hívő környezetből hívta ki. Az egész ókori világban a politeizmus az egy döntő vallási alapelv volt, és Isten nagyon bölcsen az ő népét progresszíve, fokozatosan vezette el a sok Isten hittől az egy Isten hitig. Voltak ilyen állomások, ugye? A politeizmus azt jelenti, hogy sok Isten létezik, és sok Istennek érdemes szolgálni, vagy ők szolgálnak bennünket. Aztán volt egy következő állomás, az úgynevezett henoteizmus, ami azt jelenti, hogy sok Isten van, de ezek közül egy a mi Istenünk, mondta Izrael. Ez volt az első lépcsőfok. Ezt még nagy nehezen meg tudták tenni, bár azért a bálványimádás az elterelgette őket más irányba is. Ezt követően jött a monolatria, ami azt jelenti, hogy egyetlen Istennek a szolgálata. Ez még mindig nem azt mondta, hogy nincs sok, nekünk egy van, mi ezt az egyetlent szolgáljuk. És utána jött a monoteizmus, a monosz ugye azt jelenti, hogy egyetlen, vagyis arról van szó, hogy akkor nagy nehezen, nagy sokára, évszázadok teltek el közben, Izrael azt a leckét kapta, hogy a többi az nem Isten, csak ez az egyetlen az, akkor is, hogyha így nevezik őket. Na már most, amikor eljutott Izrael erre a pontra, és ezt a leckét a Jóisten nagyon súlykolta nekik, és ők nem könnyen, de nagyon elfogadták, akkor jött a nagy probléma. Az a probléma, hogy a monoteizmusnak a gondolatába Jézus Krisztus nem fért bele. Isten belefért, de oda már senki nem fér bele, mert a monosz azt jelenti, hogy egyetlen. Na már most, amikor Jézus Krisztust elküldte a mennyei atya a földre, mert nem azt akarta, hogy bálványokba próbálják kiábrázolni Istent az ő népének a renitensei, mert az félrevezetés az egész, hanem elküldte az ő fiát, aki elővezette, bemutatta pontosan, helyesen az atyát, és amikor kiderült, hogy a Szent Háromságnak egyik személyéről van szó, és ő pedig az Istenség, akkor Izrael teljes mértékben leblokkolt. Hiszen ha egyetlen Isten van, akkor Jézus nem Isten. Ha mégis annak mondja magát, akkor meg kell kövezni, mert ezt mondják blaszfémiának, ezt mondják istenkáromlásnak. Ez volt tehát az előzményeknek a nagy problémája. Aztán jött a következő, a földi léte. A földi létéből egyetlen dolgot emelnék ki, az, hogy egyszer csak azt kezdte mondani a tanítványainak, és egymás után háromat tudunk közvéleményszerűen, de négyszer is elmondta, és ki tudja még amellett hányszor, hogy ő meg fog halni. Hát ez már nem csak a zsinagógai zsidóságnak, hanem ez már a tanítványoknak a gondolatában is teljesen kiverte a biztosítékot. Elmondom, hogy miért. Ha Istennel nem egyeztethető össze a halál, Jahvéval, Izrael Istenével nem egyeztethető össze a halál. Ha Jézus azt mondja, hogy ő meg fog halni, akkor ezzel bebizonyította azt, hogy ő mégsem Isten, csak azt állította magáról. A tanítványok ezt valahogy így élték meg. De volt egy másik aspektus is. Nevezetesen, ugye Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy a bűnnek a kérdését megoldja, annak a bűnnek, amelyről azt olvassuk, hogy a bűnnek a zsoldja a halál. Hogy a halál az a bűnnek a következményeként jött be a világba. Ha Jézus azért jött, hogy megoldja a bűnnek a kérdését, ami láthatatlanul történt, ha történt, gondolhatták, akkor ennek egyetlen látható jele van, nevezetesen az, hogy a halált ezzel eltörölte. Mert ha az okot eltörölte, a bűnnek a problematikáját, akkor a következményt is megszüntette, a halált. Ezért volt az, hogy az első gyülekezetek úgy éltek, hogy abban a tudatban voltak, hogy ha ők hívők, akkor nem fognak meghalni. Mert a halállal úgy tűnt, hogy a kárhozatba mennek az emberek, és ahhoz, hogy üdvözüljön valaki, ahhoz nem szabad meghalnia, mert ez a bűnnek a következménye, gondolták, hanem ők majd valami elragadtatás útján fognak a mennyországba menni. Ez mindaddig ment, amíg az első gyülekezetekben egy-egy testvér meg nem halt. Abban a pillanatban ez blokkolta őket, hiszen két lehetőség volt. Vagy az, hogy nem volt hívő az illető, csak úgy látszott rajta, vagy pedig az, de erre gondolni sem mertek először, hogy ők esetleg nem jól értelmezik a dolgokat. De hát ha Jézus olyasmit mondott nekik például, próbáljuk ezzel a füllel hallgatni, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és aztán eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Miért gondolták volna azt, hogy ehhez persze közben mi majd lehet, hogy meghalunk? Vagy amikor az Úr Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy vannak némelyek az itt állók közül, Máté 16-28, akik nem kóstolják meg a halált addig, amíg meg nem látják az ember fiát eljönni az ő dicsőségében, akkor újra csak frusztrálta őket ez a halálügy. Az egy más dolog persze, és a zárójelben mondom, hogy a 17.1-ből kiderül, hogy nem a második eljövetelre utalt itt az Úr Jézus, hisz akkor vagy még néhány tanítványa most is élne, Vagy pedig tévedett volna, ezt nagyon nehezen mondtam ki. De a 17.1-ből kiderül, ami a Márk 13.1-ből már rögtön a történeten belül, egy fejezeten belül kiderül, nevezetesen, hogy itt a megdicsőülés hegyi dicsőségére utalt az Úr Jézus, és arra, hogy oda fölvitt magával a 12 tanítványból ugye háromat, a belső körhöz tartozókat, és az ott állók közül némelyek valóban nem kóstoltak halált addig, amíg 6 nap múlva föl nem vette őket a hegyre, és meg nem mutatta az ő eddig rejtve maradt dicsőségét. Azonban az Úr Jézusnak a halála az egy teljesen fölfoghatatlan dolog volt a tanítványoknál, mert az egész megváltás hitben való csalódás kockázatával járt. Mert ha a bűnnek a zsoldja a halál, akkor ha az Úr Jézus azt mondja, hogy ő meghal, hát akkor neki bűn miatt kellett meghalnia? Gondolkodtam, hogy fogalmazzak. Persze a bűn miatt kellett meghalnia, csak nem az ő bűnei miatt, hisz olyan nem volt, hanem a mi bűneink miatt kellett meghalnia. De ezt az első tanítványok nagyon nehezen tudták fölfogni. Aztán a következő, az eljövendő időszakra nézve, most már közeledünk a témánkhoz, ott pedig az volt az alapvető gond, hogy az Úr Jézus a föltámadását követően, ami a tanítványoknak azért úgy egyenesbe hozta, bár nem nagyon értették, de hát bizonyítékok alapján kellett elfogadniuk az igazságot, hogy most már, mintha úgy minden rendeződne, sőt csodálatosan rendeződik, akkor a következő megrázkodtatás az volt, hogy Jézus elmegy. Emlékezzünk az apostolok cselekedetei könyv első fejezetében a mennybe menetelnek a történetére. Mit álltok itt nézve a mennybe? Teljesen meg voltak döbbenve, hogy végre most, amikor már rendeződnek a dolgok, amikor nem kell Péternek meg a többieknek halászatból megélniük, hanem folytathatják a tanítványi szolgálatukat, éppen most, amikor a dicsőségnek a kapujában vannak, és ha Jézus dicsőséges, abból azért jut némi dicsőség a tanítványoknak is, gondolhatták, akkor meg egyszerűen itt hagyja őket. Most jutottunk el oda, hogy igen, elment, de megígérte, hogy vissza fog jönni. És akkor most a visszajövetel kérdéseiről beszéljünk. A visszajövetelnek az időpontját már az első tanítványi körben is exponált módon firtatták. És akkor van egy olyan különleges Biblia vers a Márk 13.32-ben, amivel nagyon nehéz szembenézni a mai keresztény embernek is. Ez pedig nem akármilyen vers, az Úr Jézus mondja. Azt mondja, hogy az ő visszajövetelének az idejét, az időpontját, azt senki sem tudja, és ha valaki még nem értené pontosan, hát részletezi is, hogy senki az emberek közül, sőt, a mennyei angyalok sem, jó lenne, ha itt végzett volna vele, de nem fejezte be. Azt mondta, hogy sőt a fiú sem. Ez azért tragikus ez a mondás, legalábbis annak látszik, mert ha Jézus valamit nem tudott, hogyha az ő földre jövetelével az önmegüresítés, Filippi 2.11, megüresítette magát, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett, stb., ha ez a hasonlóvá létel azt a területet is érintette, hogy tévedhető lett, mert a minden tudásáról is lemondott, akkor óriási baj van, mert akkor a Bibliában mindaz a csodálatos, drága ige, amit az Úr Jézus elmondott, és amire építve az egész hívő életünket rátesszük és gyakoroljuk, akkor esetleg abban is tévedett volna? Akkor a minden tudása az ott is hiányzott volna? Ez egy nagyon nehéz kérdés, de mivel az ő jövetelével kapcsolatos néhány mondatot mégiscsak szeretnék szólni róla. A görög nyelven az ismeretnek két szava van. Az egyik a tapasztalatokból szerezhető ismeret, a másik pedig a kinyilatkoztatásból adódó ismeret. Nagyon fontos kérdés, hogy ebben a versben az Úr Jézus melyik szót használta. Mivel jövőről van szó, a tapasztalatok szavát nem használhatja, mert a jövőre nézve tapasztalat se nekünk, se neki nem volt. Azonban ez a minden tudását nem gátolta. Az Úr Jézus azt mondja ebben a versben, hogy a mennyei atya a fiú visszajövetelének az időpontjára nézve kijelentést, itt jön a másik ige, az ojdá, a kijelentésnek az igéje, kijelentést nem adott. Úgy is mondhatnám, hogy a fiú se tudja kijelentésből ezt az ismeretet, de akkor nem volt minden tudó. A Szent Háromságon belül olyan mélységes és olyan koherens szellemi egység volt, hogy az Úr Jézusnak a mennyei atyával nem azért kellett kommunikálnia, mert enélkül nem értették volna egymást, hanem azért, hogy a kommunikáció kihallatszódva segítsen nekünk bizonyos dolgokat elhinni, és bizonyos dolgokban példát venni tőle. Emlékezzünk csak Lázár sírjánál. Mit is mondott az imádságban? Ott valami kibudjan ebből az egészből, amikor azt mondja, hogy tudtam is én, hogy te mindig meghallgatsz engem. Egyetlen ember se tudja azt mondani, hogy ő biztos benne, hogy amit kér, azt Isten meg fogja adni. Miért? Hát azért, mert az Úr Jézustól azt tanulhatjuk az imádságában, Gecsemánékert, hogy kér valamit, és utána azt mondja, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ezzel oda tette az atyának a kezébe a döntés. Úgy is mondhatnám, hogy az Úr Jézus alternatívákban imádkozott. Alternatívákban imádkozott. Semmiféle presszió ebbe persze nem fér bele, hanem az a bizalom, hogy a mennyei atya jobban tudja, hogy mire van nekünk szükségünk, mint esetleg, amire mi gondolnánk teljes bizonyossággal. Vagyis nem arról van szó, hogy az Úr Jézus a minden tudásáról lemondott volna. Lemondott néhány dologról. Lemondott például a mindenütt jelen valóságáról. Hogy mondta Lázárnak a nőtestvére? Ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Mert a mindenütt jelen valóságáról lemondott. Ment a tanítványokhoz a tengeren, mert korábban nem volt ott. És hány történeti példát tudnánk mondani erre, hogy a mindenütt jelen valóság, fizikális mindenütt jelen valóságáról az Úr Jézus lemondott, a testet öltéséből adódóan. És néhány dolgot lehetne még mondani, de nem ez a fő témánk. A jövetelnek a kérdésénél tartunk. És akkor most vessük fel azt a kérdést, hogy miért fontos, eddig az aktualitásáról beszéltünk egy kicsit, miért fontos az ő eljövetelének a témája. Hát azért fontos, mert a Máté 25-ben, a 41. versben azt olvashatjuk, hogy az ő jövetele az egy nagyon fontos kettős történetnek az előfeltétele és a garanciája. Elé gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, mint a pásztor a juhokat a kecskéktől, és ekkor történik meg a jutalmazás, és ekkor történik meg a büntetés. Az ő jövetele tehát a jutalmazás és a büntetésnek a feszültségében történik meg, amely nála nem ellentmondásos, de a mi gondolatunkban, a mi értékrendünkben talán úgy tűnik, hogy az. És akkor térjünk rá a jeleknek az kérdésére. Általában a jelekről úgy szoktak gondolkodni, hogy a jelek azért vannak, hogy kiszámíthassuk ezekből, amit a Jóisten nem akart elmondani nekünk. Hát lehet vele próbálkozni. De hát meg tudta volna mondani, valamiért nem mondta meg. Akkor jövünk mi, és azt mondjuk, és nem is akármilyen módon ez a csel benne, hogy Bibliával a kezünkben fogjuk kiszámítani, ami ellen még a Jóisten se tud mit csinálni, mert a Biblia a kezünkben van. És hát a kérdés az, hogy ezért kaptuk a jeleket? Nagyon érdekes ez, mert Pál apostol úgy gondolkodott, hogy az Úr Jézus mármelyik pillanatban vissza fog jönni. Az első gyülekezetek, mint említettem, úgy gondolkodtak, hogy az Úr Jézus még az ő életükben vissza fog jönni, mert nem gondolták, hogy kegyelmesebb annál, mint amit ők képesek fölfogni, vagyis hogy egy generációban gondolták a kereszténység történelmét Isten tervében. 1 Tesszalonika 4, 13-18. Egy különös szakasz. Nagyon érdekes, a Tesszalonikai levél, az a új szövetségnek a vége fele van, de leghamarabb keletkezett a levelek közül 50-es év tájékán. Amikor a Tesszalonikai gyülekezetben néhány testvér meghalt, akkor a Szentlélek arra indította Pál apostolt, hogy segítsen nekik valamit. Igen, de hát ő is úgy gondolkodott, mint azok. Hogy lehet úgy segíteni egy gyülekezetnek, hogyha a lelkipásztor is úgy gondolkodik, mint a bajba lévő gyülekezet? Hát ez különös dolog, de ez nem lehetetlen. Ugye, hogyha kész Pál apostol arra, már pedig ő kész volt, hogy leírjon olyan dolgokat is, amit ő nem ért, de közvetítőként rábízatott, akkor lehet alkalmas még egy ilyen nehéz küldetésben is. Ha egy igehirdető csak azt mondja el a gyülekezetben, amit ő ért, akkor az egy nagyon csonka igehirdetés sorozat lesz. Mert sok mindent nem értünk, de hisszük, és a hit az nem kevesebb, mint a tapasztalat. Sajnos ez nem egészen így áll nálunk. Mi a tapasztalatokat biztosabbnak érezzük néha, mint a hitet. Nagyszerűek a tapasztalatok. Nagyszerűek. Megerősítik az embert. Egy baj van velük. Hogy egyszer elfogynak. És pont akkor fogynak el, amikor nagyon-nagyon kellene a bizonyosság. Mire gondolok? Hát hányszor meggyógyított engem már a Jóisten? 3 hetes voltam, amikor agyhágya gyulladással műtötték a fejemet. 3 hetes. Mindenki azt mondta, hogy ez a gyerek meghal, de ha nem, akkor se lesz normális. Hát erről lehetne beszélni, de ezt most hagyjuk. Szóval rengeteg tapasztalat van az életemben az Úr gyógyítására vonatkozóan. De ha én azért hiszek Istenben, és addig hiszek benne, amíg ő meggyógyít engem, a végén nem fog. A végén nem fog meggyógyítani. És ha akkor a legvégén rossz alapokon állna a bizonyosságom, akkor pont amikor már korrekciós lehetőség nem lesz, mert nem lesz rá időm, pont akkor venném észre, hogy rossz alapokon áll a hitem. Nagyon jó a tapasztalat, de a hitnek nem nőhet fölé. Amikor az idők jeleiről beszélünk, akkor most a Tesszalonikai levélből hadd idézzek visszatérve ide néhány gondolatot. Így van a szöveg. Nem akarom, testvérek, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, és, kicsit magánfordítást adok, és úgy szomorkodjatok, mint a többiek. Azért fontos az úgy, mert vannak hívők, akik azt gondolják, hogy az igazi hívőségnek az a lényege, hogy édesanyánk sírját körbe táncoljuk, mert hát a hívők azok ennyire hisznek. Elfelejtik, hogy az Úr Jézus sírt Lázár sírjánál, de hát az apostol azt mondja, hogy igenis van szomorkodás, de ne úgy szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménysége. És ebben a szakaszban az apostol mond egy különleges mondatot. Nem könnyű. A mondat így hangzik, hogy mi, akik élünk, eddig még rendben van, akik megmaradunk az Úr eljövetelére, nem is mondom tovább. Ez épp elég. Ugyanis azt szokták mondani erre, hogy Pál apostolnak ez volt a legnagyobb tévedése. Hát nem akarok most nagyon belemenni filozófiai gondolatokba, meg teológiaiba se, de hát nyilván a kérdés az, hogy mi az, hogy tévedés. Lehet történeti tévedés, meg lehet teológiai tévedés, ez a kettő nem mindig van szinkronba egymással. Miért? Mert tévedése az, ha én úgy gondolkodom az Úr dolgairól és önmagamról, ahogy Isten akarja, hogy én gondolkodjam. Ez lehet, hogy történetileg tévedés, lehet, de teológiailag semmiképpen nem, sőt az egyetlen helyes megoldás. Hogy akarja Isten, hogy gondolkodjanak az ő gyermekei Pálkorától kezdve egészen napjainkig meg a visszajöveteléig a maguk életéről? Hát úgy, hogy ők megélik az Úrnak az eljövetelét. De hát hogy élik meg? Ugye a teológusok azt mondják, hogy a kozmikus eszkatológia az arról beszél, hogy egyszerre jön Jézus mindenkiért, most nagyon leegyszerűsítem a dolgot, az individuális eszkatológia meg arról beszél, hogy egyenként meghalunk. Az Úr eljövetele az a parúszia tekintetében az első. De az üdvözülhetőség és elkárhozhatóság zárópontját tekintve a második épp úgy az, csak az nekem egyedül. Nekem egyedül. De nekem teljesen mindegy, hogy az Úr jövetelével zárul-e le az én földéletem, vagy az én távozásommal zárul le, mert a két legfontosabb dolog az teljesen ugyanaz, amellett, hogy a körülmények persze mások. Meg a volumene más a történetnek. Nevezetesen az egyik az, hogy ha eddig nem kárhoztam el, akkor ezután már nem fogok. És sajnos úgy is igaz, hogy ha eddig nem az üdvösség útját jártam, akkor ettől kezdve már nem tudom azt járni. Vagyis a feladat az lenne, hogy mindnyáján úgy gondolkodjunk, hogy vagy a kozmikus, vagy az individuális eszkatológia tekintetében, de megérjük az Úr eljövetelét, vagy úgy, hogy mindnyájunk érjön egyszerre, vagy úgy, hogy én értem, vagy bármelyikünk érjön külön-külön. Amikor Pál apostol leírja ezt a gondolatot, akkor azt hiszem, hogy ő magasan nagyon értette még ezt pontosan. De a Biblia nem abból született, hogy amit megértettek az írók, azt leírták, hanem amit üzent Isten, azt leírták. Nagy részét persze értették, de némely igét mi jobban értünk, mint azok az apostolok talán, akik leírták, mert az egész Biblia a kezünkben van, nekik meg nem volt a kezükben, hanem még évszázadok kellettek, mire együtt olvashatták volna az egész Bibliát. Tehát az Úrnak az eljövetele az ilyen szempontból kétesélyes, de mindnyájan megérjük ezt, vagy így, vagy úgy. A következő kérdés az a jelek esetében, hogy miért gondolta Pál apostol, aki nagyon sokat foglalkozott az Úr visszajövetelének a kérdésével, és jelekről is beszélt, miért gondolta azt, hogy az ő idejében visszajöhet az Úr Jézus, amikor a jeleket nézte, és aztán minden generáció hívő embere úgy gondolta, amikor nézte a jeleket, hogy bármikor jöhet az Úr. Azért, mert megpróbálom mutatni, mert a jeleket nem úgy adta az Úr, hogy 10 év egy jel, 10 év egy másik jel, és egyszer csak ki tudjuk számítani, hogy a jelek hol tartanak, és mikor jön az Úr. Mert ez egy másik dologgal járna együtt. Ha ki tudnánk számítani azt, hogy mikor jön az Úr Jézus, akkor azt is pontosan tudnánk, hogy mikor nem jön. Hogy meddig nem jön. És ha biztos itt mindenki másképp gondolkodik, de az átlagember úgy van vele, hogy ha tudná azt, hogy meddig nem jön az Úr, akkor tudná, ha tudná azt, hogy mikor jön, arra esne megint a hangsúly, hogy meddig nem jön. Mikor elég lesz majd nekem erre koncentrálni? Az individuális eszkatológiában ugyanez van, nem? Az egészséges ember nem olyan könnyen gondol arra, hogy készüljön az Úr eljövetelére. Hát amikor forgatják az ágyban, akkor az egy másik történet. Tehát a jeleket a mennyei atya, úgy mondom én, hogy csúcsra járatta az első időszaktól kezdve napjainkig. Hogy egyetlen ember sem mondhassa azt a történelemnek bármelyik pontján, az első század első felében, vagy a 21. században, hogy a jeleket látva, hát még úgy gondoltuk, hogy nem jön Jézus. Az individuális jelek érdekes, azok valahogy könnyebben érzékelhetők, nem? Hát az, hogy az ember egy kicsit öregszik, hát az, hogy őszül az ember, hát az, hogy egy kicsit itt fáj, meg ott fáj, az, hogy a mozgásunk egy kicsit más, mint régen volt, az, hogy az agyunk nem forog úgy, mint korábban, és így tovább, hát ezeket valahogy érzékeljük. De amíg ezek nem érzékelhetőek fizikálisan, addig is tudjuk, hogyha megszülettünk, akkor ebbe az irányba fogunk menni. Érdekes, az Új Szövetséget olvasva azt látjuk, hogy az embereknél az eszkatológiai, tehát a végső időkről szóló kérdések, azok a kozmikus aspektusra estek. Állandóan arról van szó, hogy Jézus jövetele, és nemigen van szó arról, hogy az ember menetele. Ez nagyon érdekes. Miért? Hát azért, mert ha egy generációban gondolkodtak, akkor ez a kettő egybeesett. Elég volt Jézus jöveteléről beszélni, mert az egyszersmény nyilvánvalóan az ő dicsőséges menetelüket jelentette már, akik ugye hívőként így gondolkodtak. És érdekes a mai világnak a gondolkodása, ma meg szerintem sokkal jobban érzékelve az individuális eszkatológiában azokat a jeleket, amelyek a mi életkorunk előrehaladását, hogy finoman fejezem ki magamat, garantáltan jelzik. Most meg nagyon sok emberben, nem hívő emberekben is ez az individuális vonatkozás, ez sokkal tapasztalhatóbb, nyilván tapasztalhatóbb, mint a jeleket nézve Jézus eljövetele. De nézzük meg, hogy az Úr Jézusnak az eljövetele, az végül is idő szempontjából hogy néz ki a Bibliában. Első dolog. Most a jel kérdésre fogok rátérni. A jel kérdés a Jelenések könyvéből induljunk ki. Ez a Bibliánk utolsó könyve, de jól jön most nekünk segítségül. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy első fejezet, első három vers, ez a bevezetése a könyvnek. Ugye itt tisztázódik az, hogy milyen műfaji szempontok lesznek itt majd számon kérhetők, megfigyelhetők a könyvben. Ezek között van ugye az apokalipszis, van a profécia, és amiről szeretnék szólni, van a dráma, aztán levél is ugye becsatlakozik ide. A drámáról szeretnék beszélni. A fordításunkban sajnos nem eléggé pregnáns, pedig érthetnénk belőle, de nem nagyon értjük ezt a gondolatot, hogy amit megjelentett, tudnélik Jézus Krisztus, megjelentett az ő szolgájának, Jánosnak, ez lesz ez a könyv. A megjelenteni szóban, magyar szóban benne van a jel, de hát általában itt már csak verbális megnyilatkozásra gondolunk. Megjelentette szóban. Közben az a szémeion szó, amit van a görögben, az egyáltalán nem erről beszél, hanem úgy kellene fordítanunk, hogy ha már nem értjük a jelet a jelentésben, hogy megjelenítette. Megjelenítette. Itt van a jel szó a Jelenések könyvében. Az Úr Jézussal kapcsolatban pedig a következő helyeken. Gyermekség történet. Ez pedig néktek a jele, találtok egy kisgyermeket bepójával feküdni a jászolban. A jel. A hatalmas mennyei uralkodónak a jele, a bepóját kisgyermek a jászolban. De a jelkérdés az tovább is izgatta az Úr Jézusnak a környezetét. A farizeusok és az írástudók úgymond mennyei jelet követeltek tőle. Az Úr Jézus erre azt mondja, hogy nem adatik más jel, csak a Jónás proféta jele, és kifejti, hogy ez azt jelenti, hogy a halála és a feltámadásának a biztos jele. És akkor az Úr Jézus megfeddi a farizeusokat, Máté 16-ban olvashatjuk ezt rögtön a fejezetnek az elején, és azt mondja, hogy ti nagyon furcsa emberek vagytok, mert a meteorológiai jelekből tudtok következtetni az előttetek álló időjárásra. Leegyszerűsítem a történetet. Ugyanakkor itt hangzik el az Úr Jézus ajkáról ez a szó. Az idők jeleit meg nem ismeritek. Itt az idők jelei az még nem az ő második eljövetelére vonatkozó kifejezés, hanem az ő istenségére vonatkozó, és ennek a bizonyítására szolgáló jel, ami a halál és a feltámadással kerül összefüggésbe az Úr Jézusnak a szavaiban. De nem csak az ellenségei, ellenfelei követeltek jelt és emlegették ezt, nem csak az Úr Jézus beszélt, hanem is a második eljövetelének a jeléről, bár arról is van szó, de kifejezetten e szó összetétel kapcsán, hanem a tanítványok is. Máté 24-ben olvashatjuk ezt. Az Úr Jézus a 23 végén bent van a templomban, és elmond egy elképesztő prédikációt. A templomra vonatkozóan azt mondja, hogy pusztán hagyatik a ti házatok. Nem az egyéni házaik, hanem a ti egyetlen házatok, nevezetesen a templom. A pusztaság pedig azt jelenti, hogy Isten kivonul belőle, ez a fő szempont, ettől ez igazán puszta, az már csak, bocsánat, haba tortán, hogy a rómaiak meg már föl fogják gyűjteni, és le fogják rombolni. És amikor mindezt elmondja, Kijönnek a templomból, ugye hányszor akartalak összegyűjteni benneteket, mint a tyúk az ő kis csibéit, de ti nem akartátok, mondja az ő népének. Kijönnek a templomból, és a tanítványoknak az ige hirdetés egyetlen részlete tapadt meg, a templommal kapcsolatos jelzés. De ez még csak egy jelzés volt. Kijönnek a templomból, és oda mennek az Úr Jézushoz, és szó nélkül reflektálnak a prédikációra. Mit azt mondanák, hogy rendben van, te prédikáltál, de most majd kiigazítjuk mi azt. Elkezdik mutogatni neki a templomnak az épületét. Hát a jeruzsálemi templomot azt a világ 8. csodájaként tartották sokan számon, ami azt jelenti, hogy gyönyörű fehér épület volt az akkori körülmények között, 12 méterre hosszú kövekből, és 6 méter széles és 4 méter magas kövekből állt, nem tudom, hogy rakták össze, de összerakták. És erre a templomra nézve, hogy lehet azt mondani, hogy ez Istennek nem fog megfelelni? Hát mi a csoda fog megfelelni, amíg ez se? De csak az Úr Jézus, ahelyett, hogy elfogadná ige hirdetésének a kritikájaként a tanítványok fölvetését, amire ők talán számítottak, tovább folytatja a prédikációját, és hát most már egészen világosan elmondja, hogy nem marad itt kövön, ami lenne romboltatnék. Most jön a témánkhoz kapcsolódó gondolat, hogy akkor a tanítványok azt mondják, mert azért ez már melbevágta őket, és akkor föltesznek egy kettős kérdést. Azt mondják, hogy mikor lesznek meg ezek, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének. A pontosabb fordításnak gondolom azt, hogy a te eljövetelednek tudnillik a világ végének. A tanítványok, ha azt, egy zsidó tanítványa azt hallja, hogy a templom leromboltatik, és ha egy zsidó keresztjén tanítvány azt hallja, hogy Jézus elmegy, akkor a világ vége ott van pontosan neki. Mi lesz a jele? Ezt kérdezi. És akkor az Úr Jézus a 24.-25. fejezetet mind a kettőt rááldozza arra, hogy beszél a jelekről. A jelekről úgy beszél, mint ami az egyén életében jelentkezik, a szeretet sokakban meghidegül, most csak egyet-egyet mondok. Aztán úgy, mint ami a családban jelentkezik, nevezetesen, hogy a családtagok egymás ellen támadnak, és egymás halálra adják, ha éppen arról van szó. Ez a római időszakban ez fantasztikus és szomorú módon valósult meg. Aztán beszél a gyülekezeti problémákról. Pál ugye azt mondja, hogy jönnek dühös farkasok, akik majd nem kímélik a nyájat, és közületek is támadnak olyanok, akik. És beszél a társadalmi szempontokról, és legvégén pedig beszél a kozmikus vonatkozásokról. De ezeknek a jeleknek a teljesedését, amit azt hiszem, hogy most egész jól látunk magunk előtt, érdekes módon ezt már Jézus tanítványa is láthatták maguk előtt. Persze mi mondhatjuk azt, és igazunk van, hogy sokkal több ilyen jel jut el hozzánk, és ha Biblia ismerő emberek vagyunk, akkor ezeket értékeljük ilyen módon, hogy nem csak a fizikai erőnk csökkenését és a képességeinknek a nivellálódását érzékeljük, hanem hívő emberek létünkre, Bibliát olvasó emberek létére, ez a kozmikus eszkatológiai jelrendszer is ismerő számunkra. Fokozódik állandóan, közeledik Jézusnak a jövetele, de az időpontot nem tudjuk megmondani. Miért nem tudjuk megmondani az időpontot? A görögben két szó van az időre. Mindnyáján ismerjük ezeket, az egyik a kronosz, kronológiából ugye, a másik a kairosz, Pesten van egy ilyen könyvkiadó például, ugye, hogy kairosz. A kronosz azt jelenti, hogy kronológia, hogy naptárral és órával mérhető terminusok. A kairosz pedig nem erre vonatkozik, hanem egy bizonyos eseménynek az alkalmas időpontjára. Az idő már nem is annyira lényeges benne, sokkal inkább az adott esemény, amelyhez hozzákapcsolódik. Annak a ténye, annak a bizonyossága. A kérdés az, hogy melyik szót használta az Úr Jézus, amikor azt mondta, hogy az idők jeleit nem ismeritek. amit ki lehet aztán bővíteni más területekre is, amellett, hogy az ő istenségének a jeleire utal ez közvetlen módon. Ugye a szöveg úgy hangzik, a kifejezés úgy hangzik, hogy tá szémeiá, és azt várná az ember, hogy tón kronon, kronon, kronológia. És ha ezt mondta volna az Úr Jézus, akkor ő ez alatt a szerkezet alatt a kiszámítható, világos, naptári időt érthette volna. Hogy ketyeg az óra, és ki tudjuk számítani, hogy nézzük a naptárt, és látjuk az előmenetelt és a véget. És mindenki úgy gondolkodik általában az Úr Jézus visszajövetelének az idejéről, mintha az Úr Jézus itt a kronoszt használta volna. De hát nem az használta, hanem a kairoszt használta. Tehát szémeia tón kairón, mondta az Úr Jézus. Ami azt jelenti, hogy ezt az egyetlen fogalmat, fogalompárt, ha egymás mellé tesszük, és ezt látjuk világosan, akkor ebből az következik, hogy az Úr Jézus a maga személyével kapcsolatos kérdésekben nem a kronológiaiságra, nem a kiszámítható időségre, előre jelezhető időségre tette hangsúlyt, hanem az eseménynek a bizonyosságát hangsúlyozta. A jelek nem arra valók, hogy kiszámítsuk a kiszámíthatatlant, nem arra valók, hogy tudjuk, hogy meddig lehet még lazítanunk, mert Jézus még nem jön, mert ha tudjuk, hogy mikor jön, azt is tudjuk, hogy meddig nem jön, ugye? Hanem arra való, pontosan arra való, hogy ti is azért legyetek készen, mert amely órában nem gondolnátok, abban jön az ember fia. Ha ki lehetne számítani, ha a kronosz lenne a szószerkezetben, ha kiszámítható lenne, ha a jeleket azért adta volna, hogy kiszámítható legyen, akkor ez a bibliavers nem került volna oda Jézus ajkára és a bibliánkba, hogy amely órában nem gondoljátok, abban jön az ember fia, mert miért ne gondolnánk, aki tudtuk számítani. Amikor tehát a jelekről beszélünk, akkor talán az izgalmasság az egy kicsit már lejjebb hagyott menet közben is. Nem arra alkalmasak, hogy kinyomozzuk azt, amit a Jóisten nem akart megmondani. Nem arra alkalmasak, amiről az Úr Jézus azt mondta, hogy az nem kiszámítható, hanem arra alkalmasak, hogy a tény újra meg újra, minden egyes jelnek a megléte, vagy új jelnek a megjelenése esetén, annak a ténynek a 100%-os bizonyossága erősödjék meg bennünk, hogy Jézus jön. És ha Jézus jön, ahogy a bevezetőben mondtam, akkor elé gyűjtetnek mind a népek, akkor disztinkció van, elválasztja egymástól a jobb és a bal keze felülállókat, és tudjuk, hogy folytatik tovább az ige. Jertek én atyámnak áldotta, és örököljétek az országot, amely a ti számotokra készítetett, és nagyon szomorú a második epizód, de hát mégiscsak benne van a Bibliában, hogy távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak, tehát nem embereknek készítetett. Hát ezek a gondolatok voltak, amiket megpróbáltam ebbe az 50 percbe besűríteni, és hát szó volt a kérdésekről, hát ez a nehéz dolog, eddig még könnyű dolgom volt, mert nagyjából tudtam, mit akarnék elmondani. Ha kérdések vannak, mindig akkor jön a baj. Tehát föl kell készülnem arra, hogy majd fogom esetleg párszor azt mondani, hogy sajnos ezt nem tudom, kérem, hogy ezt fogadják el. De azt szoktam mondani, hogy a kérdések azok mindenképpen jók, mert az előadás után az előadó legalább akkor rájön arra, hogy miről kellett volna beszélnie, hogyha jönnek majd a nagyszerű kérdések. Köszönöm szépen a figyelmet, mert valóban egy nagyon figyelmes gyülekezettel állhattam most szembe, és mindig öröm számomra, hogy ilyenekkel találkozom. Köszönöm szépen.